Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra. Köszöntő. Reggeli magazin. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2025. július 19-én szombaton szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket ma Bartók Beáta válogatja, a technikai segítséget pedig Tompos Péternek köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A műsorvezetőt Berecz Renátát hallják. Most nézzük meg, milyen műsorokkal várjuk Önöket a következő egy órában. A műsorismertetés után a nap imáját hallgathatják meg. Ezután híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perctől ismét híreket mondunk, majd a mai névnaposainkat köszöntjük. Ezt követően a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. Műsorismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezünk. Ha tehetik, hallgassanak minket addig is. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, legyen szép napjuk, és töltsék velünk a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap imája.
Uram, Te megszelídítetted a haláltól való félelmünket, hiszen életünk végét az igazi élet kezdetévé változtattad. Pihenteted egy kicsit testünket, csak egy egészen picit, aztán felébresztesz a végső harson a szóval. Azoknak, akik félnek, a keresztjelét adtad, hogy megsemmisítsd az ellenséget, és biztosítsd nekünk az életet, ó örök Isten, akinek már anyám méhéből felajánlottak, és akit minden erőmmel szeretek. Állítsd mellém a világosság angyalát, hogy elvezessen az enyhülés helyére, ahonnan a szomjunkat csillapító forrás fakad. Ne válasszon el engem a mélység választottaittól, ne emlékezz többé bűneimre.
Hallgassák meg híreinket!
Vasárnaptól csütörtök éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményében azt írta, ismét tartósan 25 Celsius fok fölé emelkedik a napi középhőmérséklet, ez nem csak a krónikus betegségben szenvedők, hanem az egészséges szervezet számára is fokozott terhelést jelenthet majd. Az Európai Unió jóváhagyta az eddigi egyik legszigorúbb szankciós csomagját Oroszország ellen, jelentette be az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő az ex-közösségi portálon. Ez az EU 18. szankciós csomagja az ukrajnai háború kezdete óta. Kaja Kallas közölte, a büntető intézkedések új csomagja tovább csökkenti a Kreml háborúra fordítható anyagi forrásait, egyebek mellett azáltal, hogy az eddigi szankciókat megkerülő úgynevezett orosz árnyékflotta további 105 tartályhajóját és üzemeltetőiket veszi célba. Először rendelkezik lobogó szerinti lajstromozásról, valamint korlátozza az orosz bankok finanszírozásához való hozzáférést. A csomagot végül Magyarország is jóvá hagyta. A szankciókat azután fogadták el, hogy Robert Fico szlovák kormányfő utasítást adott a szlovák uniós képviselőknek, hogy a szavazáson ne vétózzanak. A szlovák delegáció eddig 6-szor vétózott a szankciós csomag ügyében. A további ellenállás viszont már nem szolgálna az ország érdekeit, fogalmazott Fico, aki bejelentette, Szlovákia írásos garanciákat kapott az Európai Bizottságtól. Az Európai Unió tanácsa 2 évvel 2027 végéig meghosszabbította a tagállamok idén év végén lejáró gáztárolási kötelezettségeit az energiaellátás biztonságának szavatolására és az európai gázpiacok stabilizálásának elősegítése érdekében. Az intézkedés célja, hogy mérsékelje az EU geopolitikai feszültségek miatti áringadozásokkal szembeni sebezhetőségét, ugyanakkor egyensúlyt teremtsen az energiabiztonság és a piaci alapú elvekhez való visszatérés között. Az Európai Bizottság a héten bemutatta a 2028-tól kezdődő 7 éves költségvetési tervezetét, a magyarok pénzének legalább 20%-a menne Ukrajnába, közölte Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök hozzátette, a közös hitelfelvétel miatt ráadásul újabb 30-35% kellene törlesztése. A kormányfő szerint a cél Ukrajna felvétele az EU-ba, ami nem helyes, az uniós pénzeket a jelenlegi tagállamok között kellene elosztani, Ukrajnával pedig tárgyalni az együttműködés más lehetőségeiről. Az ukrán gazdaság ma nincs abban az állapotban, hogy egy tagsági jogviszonnyal és az azzal együtt járó pénzzel modernizálni lehessen, szögezte le. Magyarország kifizeti a felgyújtott kárpátaljai templom helyreállítását, a kormány azonnal átutalja az ehhez szükséges összeget, közölte még rögtön az eset után a külgazdasági és külügyminiszter. A felgyújtott Palágykomoróczi görög katolikus templom falára a támadók magyar ellenes szövegeket is írtak. A történtek miatt bekérették Ukrajna magyarországi nagykövetét. Szijjártó Péter közölt azt is, a kormány kitiltott 3 sorozásokért felelős ukrajnai tisztségviselőt Magyarország területéről a sorozás közben agyonvert magyar férfi halála miatt. Magyarország továbbra is a kínai beruházások első számú európai célpontja kíván maradni, hiszen ezek nagyban hozzájárulnak a gazdaság teljesítményéhez és dimenzióváltásához, jelentette ki a tárcavezető, miután munkareggelin vett részt kínai vállalatok vezetőivel. Szijjártó Péter kifejtette, hazánk tiszteletben tartja a világpolitikai és gazdasági realitásokat, és határozottan ellenzi az egyes európai uniós vezetők által alkalmazott átpolitizált és átideologizált megközelítéseket. Beérkeztek az első igénylések a közvilágítási pályázatra. A hét elején megnyitott programban a kormány 18 milliárd forinttal támogatja a kistelepülések fejlesztéseit, tette közzé az Energiaügyi Minisztérium a Facebookon. Az eddigi jelentkezők átlagosan az elérhető 50 milliós állami hozzájárulás felére tartanak igényt. A kormány idén 13. alkalommal hirdette meg a fiatalok foglalkoztatását segítő nyári diákmunkaprogramot, az első 2 hétben már több mint 21 ezer fiatal állt munkába, tudatta a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. A program népszerűségét az is jól mutatja, hogy eddig már mintegy 3600 munkáltató 3,5 milliárd forint támogatást kötött le, ismertette Comba Sándor, a diákok még regisztrálhatnak. A Rákóczi táborba 900 általános iskolás érkezik a Kárpát-medencéből és a világ számos magyar diaszpóra közösségéből vasárnap Sátorajóhelyre. A diákok részt vesznek az idei második anyanyelvi táborban, kulturális és sportprogramok, zempléni kirándulások, kézműves foglalkozások is várják őket. Végül az időjárásról, derült lesz majd az ég, kevés gomoly felhővel, futózáporok előfordulhatnak, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben aztán 29-30 fok körül alakul, híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. A pápa ismételten tűzszünetre hív Gázában a katolikus plébánia elleni támadás után. Izraeli erők csütörtökön csapást mértek a katolikus plébániára Gázában. Interjú Tóth Tamás atyával, argentínai missziós útjáról, amelyet az ottani magyar közösségek körében végzett a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia külföldi magyar lelkipásztori szolgálatának szervezésében. A pápa ismételten tűzszünetre hív Gázában a katolikus plébánia elleni támadás után. 14. Leó pápa lelki közelségéről szóló táviratot küldött a gázai Szent Család katolikus plébánia híveinek az izraeli csapatok által elkövetett csütörtöki támadás után, amelyben 2 ember meghalt és többen súlyosan megsérültek. 14. Leó pápa megismételte az azonnali tűzszünetre való felhívását Gázában a Szent Család katolikus plébánia elleni katonai támadást követően. A vatikáni bíboros államtitkár által a Szentatya nevében aláírt táviratban mély sajnálatát fejezte ki, hogy a támadás emberéletek elvesztését és sérüléseket okozott. A pápa lelki közelségéről biztosítja Gabriel Romanelli plébánost, aki a támadás során megsérült, valamint az egész plébániai közösséget. Leó pápa a mindenható Isten szerető irgalmába ajánlja az elhunytak lelkét, és imádkozik a sérültek felépüléséért és a gyászolók vigaszáért. Végül megújította a békére és a tűzszünetre való felhívását, és kifejezte nagy reményét a párbeszéd, a megbékélés és a tartós béke iránt a régióban. A gázai egészségügyi minisztérium adatai szerint 2023. október 7-e óta több mint 60.200 ember, 58.313 palesztin és 1983 izraeli vesztette életét a gázai háborúban. Izraeli erők csapást mértek a katolikus plébániára Gázában. A Szent Család templomot, Gáza egyetlen katolikus templomát csütörtökön reggel támadás érte, amelynek következtében többen megsérültek, köztük Gabriel Romanelli plébános is. A Szent Család templomot, a gázai övezet egyetlen katolikus templomát július 17-én csütörtök reggel tanktámadás érte, 4 embert súlyosan megsebesítve. Mások állítólag könnyebben sebesültek meg, köztük Gabriel Romanelli plébános is. Pier Battista Pizzaballa bíboros, Jeruzsálem latin pátriárkája a Vatikáni Rádiónak elmondta, hogy a sérültek közül 2 személy életveszélyben van. Amit biztosan tudunk, az az, hogy egy tank az IDF szerint tévedésből, de ebben nem vagyunk biztosak, közvetlenül a templomot, a Szent Család templomot, a latin rítusú templomot találta el. 4 ember súlyosan megsebesült, közülük 2 nagyon drámai állapotban van, és életük komoly veszélyben forog. Vannak más sérültek is, de kevésbé súlyosak, köztük a plébános is, mert mindannyian a templomban voltak. Nincsenek átfogó információink arról, hogy mi történt ma Gázában, mert a kommunikáció Gázában nem olyan egyszerű, magyarázta Pizzaballa bíboros, hozzátéve, hogy amint lehet, megpróbál több információt szerezni. Pizzaballa bíboros olaszul nyilatkozva a Vatikáni Rádiónak kifejezte közelségét a Gázában érintettekhez. Mindig, minden lehetséges módon, közvetlenül és közvetve is megpróbáljuk elérni Gázát. Most még korai mindezekről beszélni, meg kell értenünk, mi történt,
mit kell tennünk, különösen népünk védelme érdekében, és természetesen meg kell próbálnunk biztosítani, hogy ezek a dolgok ne forduljanak elő többé. Aztán meglátjuk, hogyan folytathatjuk, de biztosan soha nem fogjuk őket magukra hagyni, nyomatékosította a jeruzsálemi pátriárka. Korábban a jeruzsálemi latin pátriárkátus sajtóközleményt adott ki az X közösségi hálón, amelyben megerősítette, hogy a templomot támadás érte. A közlemény szerint jelenleg nincsenek megerősített halálos áldozatok, de a templomban károk keletkeztek. A szír olasz katolikus hírügynökség szerint a Szent Család templom jelenleg mintegy 500 menekült keresztényt fogad be. Interjú Tóth Tamás atyával argentínai missziós útjáról, amelyet az ottani magyar közösségek körében végzett a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia külföldi magyar lelkipásztori szolgálatának szervezésében.
Három hetes missziós úton vesz részt Argentínában Tóth Tamás atya egyháztörténésze a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia külföldi magyar lelkipásztori szolgálatának szervezésében. Telefonon értük utol Argentínában, ahol még utolsó napjait tölti. Mik a benyomásai, hiszen egy olyan óriási országról és egy nagyon változatos valóságról beszélünk, amit magyar szemmel egészen nehéz elképzelni.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy Argentínában részt vehettek ezen a missziós úton, amely tulajdonképpen az itt élő magyar közösségekkel való találkozás. Nagyon érdekes élmény kulturálisan is, földrajzilag is, hiszen Magyarországtól 1500-1600 kilométerre van Buenos Aires, és az ország maga 28-szor nagyobb, mint Magyarország. Ezen túl a népességnek egy harmada körülbelül egy Pest megyényi területen él, tehát egészen másként épül fel az ország, egész mások a dinamikák, ennek megfelelően a közösségek is, amelyek itt találhatóak és magyar nyelvvel, illetve magyar kultúrával rendelkeznek, egymástól egészen nagy távolságra vannak. Ez azt is jelenti, hogy egy-egy közösséghez gyakran 1000-1500 kilométert is utazni kell, ami tulajdonképpen egyfajta földrajzi változás is, hiszen egészen más éghajlat van az Andok környékén, és egészen más az esőerdők környékén egy-egy magyar közösséggel találkozni.
Milyen állomáshelyeken járt eddig az elmúlt három hétben?
A legnagyobb magyar közösség az mindenképpen Buenos Airesben van, ahol a városközpontban van a Mincentinum, az itteni magyar katolikus missziónak a központja. 1975-ben épült fel, és azóta szolgálja a magyar ügyet, de Buenos Aires közvetlen környékén van két másik központ is. Ezek közül az egyik most is működik, Odivoson. Itt van a Zrínyi ifjúsági kör, ahol magyar nyelvet tanítanak, itt van a cserkészetnek a központja, itt van egy úgynevezett Klub Hungária nevű hely, ahol összejönnek a magyarok, Jálics Ferenc jezsuita is gyakran megfordult itt többek között, illetve van egy másik hely, Platanos, amely már nem működik, bizonyos szempontból nem működik, hiszen magyarok már nincsenek ott, de az alapítás tovább él, hiszen az 50-es években a Magyarországról emigrálni kényszerült angol kisasszonyok alapítottak ott eredetileg az emigráns magyar gyermekeknek egy általános, majd egy középiskolát. Ennek az emlékei most is megvannak, és az iskola továbbra is működik, mint 700 argentin gyermek jár ide. Ez az az iskola egyébként, ahova Jorge Mario Bergoglio is járt annak idején fiatal jezsuitaként, és itt szerezte azokat a magyarokkal való első komoly benyomásait is, amelyekre nagyon szívesen emlékezett vissza kettő magyarországi látogatása során is. Ha Buenos Aires-en túlmegyünk, van egy közösség Mendozában, ez a 33. szélességi fok környékén van, az Andok lábainál mondhatnánk így, ott elsősorban már harmadik, negyedik generációs magyarok élnek, akiknek pici nehézségük már van a magyar nyelvvel, a legtöbben nyilván az argentin spanyolt, a castellánt beszélik legjobban már, viszont nagyon büszkék a magyar származásukra, nagyon büszkék a magyar kultúrájukra, és nagyon megkapó emberi történeteket is hallhat az ember. Számomra az egyik legizgalmasabb, legérdekesebb történet az volt, amit egy harmadik generációs bevándorló mesélt el nekem. Villányból elindult két testvér, a harmadik testvér otthon maradt, egyébként a harmadik azóta is ott él és borászkodással foglalkozik. Ketten Argentinában próbáltak szerencsét, és a kommunizmus miatt soha nem is találkoztak többet egymással. Az unokák azonban felvették egymással a kapcsolatot, annak ellenére, hogy magyarul már nem beszélnek. Egy másik nagyon szép történet szintén Mendozából, egy idős asszony, akinek a betegek kenetét is föladtam a látogatás során, 6 éves korában kellett elmenekülnie a szüleivel Budapestről. Beszéltünk, én nem is sokat értettem, hiszen spanyolul beszélt, és egyszer csak átváltott magyar nyelvre, és tiszta magyarsággal folytatta tovább, és miután beszélgettünk, egyszer csak megkérdezte, hogy hoztunk-e magunkkal pálinkát. Egy kicsit furcsa kérdés volt egy beteglátogatás alkalmával, de aztán megértettem ennek a kérdésnek a lényegét. Nem is ivott belőle, megszagolta csupán. És láttam az arcán, hogy a gyermek és fiatalkori élményei a pálinka illatán keresztül magába szívódnak, és egyre bátrabban beszélt magyarul, és jöttek elő a fiatalkori emlékei. Megkapó emberi sorsok, amelyek körvonalazódnak. A csákói magyarok, azok már az egyenlítőhöz közelebb, tehát északabbra vannak. Róluk egy jó 10 évvel ezelőtt a magyar televízió is forgatott. Ott elsősorban olyanok laknak, akiknek a szülei vándoroltak ki, elsősorban a nagy gazdasági világválság idején a 20-as években. A gyermekek azok még tökéletesen beszélnek magyarul, de már ők is idősek. Harmadik, negyedik generáció már inkább a helyi nyelvet beszéli, ugyanakkor nagyon büszke a magyar kultúrájára, és igyekszik megőrizni a magyar kultúráját. Ott volt egy spanyol-magyar nyelvű szentmise is a helyi templomban, nagy örömmel fogadtak bennünket, egy zászló megáldására is sor került, amelyet a magyar állam képviselőjétől kaptak néhány héttel korábban. Van helyi kultúrkör, van tánccsoport, és egyébként ebben a néptánc csoportban, amely magyar táncokat mutat be, nem csak magyarok járnak, és találkoztam olyannal is, aki lengyel származású, de pont a néptánc csoport kedvéért tanult meg magyarul. Tehát egy nagyon sajátos kulturális közeg ez. Számomra még egy nagyon fontos találkozás volt Misiones tartományban, ez egészen északon van, az esőerdők vidékén, az ottani Corpus Christi nevű kisvárosban lévő magyar közösséggel való találkozás. Ők sem beszélik már a magyar nyelvet, de büszkék arra, hogy az 1920-as években az ő nagyszüleik generációja az, amelyik újra alapította azt a települést, amelynek a helyén egyébként a 17.-18. században egy jezsuita redukció állt. Ennek a romjai egyébként az esőerdőben most is megvannak, tettünk benne egy látogatást is. És ami különösen érdekes volt Corpus Christiben az az, hogy a polgármester, aki szintén magyar származású, néhány évvel ezelőtt a városnak a színeit piros-fehér-zöldre változtatta az ősök iránti tiszteletből. Tehát egy nagyon érdekes kulturális közeg ez, ahol nagyon sok érdekes dolgot tud az ember tapasztalni, és a magyar szó, a magyar papnak a szava számukra nagyon fontos, vigasztalást hoz, és úgy gondolom, hogy az, hogy magyar nyelven több helyen szentmiséket ünnepelhettünk, idős otthonokban, magyar énekeket énekeltünk, ezek mindazt a kötődést erősítik, ami a magyarországi katolikus egyházat a diaszpórában élő magyarsággal összeköti. Itt Buenos Aires mellett van a Szent István idős otthon, amelyet magyarok alapítottak, ma már nem csak magyar lakói vannak, viszont az ottani magyaroknak mutattam be éppen néhány nappal ezelőtt egy szentmisét, utána közösen elénekeltük a magyar himnuszt, Nagyon érdekes volt, hogy mennyire átjött az, hogy a külföldi magyar cserkész szövetségnek, illetve a cserkészetnek milyen fontos szerepe volt a magyarság és a hit megtartásában az emigráció évtizedeiben. Nagyon szép dolog volt, hogy a Szentmise után közösen énekeltük nem csak a himnuszt, de olyan cserkész dalokat is, amelyeket a világon mindenütt Magyarországon is énekelnek.
Tehát akkor magyar katolikus lelkészség nem működik Argentínában?
Annak idején több magyar lelkipásztor lakott Argentínában, akik az emigráció idején kerültek ki. Az olivoszi közösségnek egy nagyon fontos oszlopa volt Pesti József Páter. Ott ő egy iskolát is alapított, a Szent László iskolát, amely ma is működik. Igaz, argentin gyerekek járnak már oda, de minden évben Szent László ünnepéhez kötődően tartanak egy tematikus hónapot, ahol a magyar nyelvvel, a magyar kultúrával, a magyar értékekkel ismerkednek. Azon kívül Platanoshoz kötődik a másik Buenos Aires közeli magyar központhoz Luther Ferencnek a személye. Ő 1947-ben kényszerült Rómát elhagyni, ő volt a Pápai Magyar Intézetnek az alapító rektora, nagyon fontos szerepet töltött be a 30-as években és a 40-es évek első felében Rómában. A Szentszéki Követségnek kánonjogi tanácsosa is volt, és folyamatos kapcsolatban állt nem csak 12. Pius pápával, de Giovanni Battista Montini érsekkel, az államtitkár helyettessel, és aki később 6. Pál pápa néven a pápai trónra került. 46-47-ben is Montini Luthertól kért tanácsot, például a magyar korona ügyében. Ezek nagyon izgalmas dokumentumok, amelyek néhány évvel kerültek elő Luther Ferenc személyével kapcsolatosan. Amikor Luther kikerült ide, akkor ő kezdte el szervezni az itteni magyarságnak az életét, fogadta az ideérkező menekülteket, viszont 1953-ban meghalt. Ő volt igazából az itteni emigráns magyarságnak az első igazi lelki vezetője. Aztán jöttek az 56-os menekültek, közülük mindenképp ki kell emelnem Domonkos László Verbita atyát, aki majd 50 éven keresztül volt az itteni katolikus missziónak a vezetője. Itt a Mincentinóban lakott Buenos Airesben, és járta az országot, tartotta az itteni magyarokban a lelket, szolgáltatta ki a szentségeket, gyóntatta őket, keresztelte a magyarokat, szentmiséket mutatott be szerte Argentinában. És amióta ő meghalt, azóta állandó papra nincs lehetőség. Magyarországról nem tudott állandó jelleggel ide pap költözni, hiszen tudjuk jól, hogy otthon is minden kézre szükség van, ahogy szokták mondani. Viszont a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyar Katolikus Egyház nagyon fontosnak érzi a diaszpórában élő magyarságnak a lelki gondozását, még akkor is, ha ők területileg ahhoz az egyházmegyéhez tartoznak, amelyiknek a területén élnek. Ezért van a Magyar Katolikus Püspöki Konferencián belül a külföldi magyar lelkipásztori ügyekkel megbízott segédpüspök, és ezért van az, hogy időnként magyar papok mennek a diaszpora közösségbe, hogy ott szentmisét mutassanak be, lelki beszélgetéseket vezessenek, kiszolgáltassák a szentségeket. Így kerültem én is most Argentinába, hogy egy körút keretében a magyar nyelvű lelkipásztori szolgálatban én is részt vegyek, és magyarságot, és ami ennél sokkal fontosabb, magyar nyelven hitet vigyek az itt élőknek.
Köszönjük szépen a beszámolót Tóth Tamás atyának.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Tóth Tamás atyával Gedő Ágnes beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Öt óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
Vasárnaptól csütörtök éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményében azt írta, ismét tartósan 25 Celsius fok fölé emelkedik a napi középhőmérséklet, ez nem csak a krónikus betegségben szenvedők, hanem az egészséges szervezet számára is fokozott terhelést jelenthet majd. Az Európai Unió jóváhagyta az eddigi egyik legszigorúbb szankciós csomagját Oroszország ellen, jelentette be az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő az X közösségi portálon. Ez az EU 18. szankciós csomagja az ukrajnai háború kezdete óta. Kaja Kallas közölte, a büntetőintézkedések új csomagja tovább csökkenti a Kreml háborúra fordítható anyagi forrásait, egyebek mellett azáltal, hogy az eddigi szankciókat megkerülő úgynevezett orosz árnyékflotta további 105 tartályhajóját és üzemeltetőiket veszi célba, először rendelkezik lobogó szerinti lajstromozásról, valamint korlátozza az orosz bankok finanszírozásához való hozzáférést. A csomagot végül Magyarország is jóvá hagyta. A szankciókat azután fogadták el, hogy Robert Fico szlovák kormányfő utasítást adott a szlovák uniós képviselőknek, hogy a szavazáson ne vétózzanak. A szlovák delegáció eddig 6-szor vétózott a szankciós csomag ügyében. A további ellenállás viszont már nem szolgálna az ország érdekeit, fogalmazott Fico, aki bejelentette, Szlovákia írásos garanciákat kapott az Európai Bizottságtól. Az Európai Unió tanácsa 2 évvel 2027 végéig meghosszabbította a tagállamok idén év végén lejáró gáztárolási kötelezettségeit az energiaellátás biztonságának szavatolására és az európai gázpiacok stabilizálásának elősegítése érdekében. Az intézkedés célja, hogy mérsékelje az EU geopolitikai feszültségek miatti áringadozásokkal szembeni sebezhetőségét, ugyanakkor egyensúlyt teremtsen az energiabiztonság és a piaci alapú elvekhez való visszatérés között. Az Európai Bizottság a héten bemutatta a 2028-tól kezdődő 7 éves költségvetési tervezetét, a magyarok pénzének legalább 20%-a menne Ukrajnába, közölte Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök hozzátette, a közös hitelfelvétel miatt ráadásul újabb 30-35% kellene törlesztése. A kormányfő szerint a cél Ukrajna felvétele az EU-ba, ami nem helyes, az uniós pénzeket a jelenlegi tagállamok között kellene elosztani, Ukrajnával pedig tárgyalni az együttműködés más lehetőségeiről. Az ukrán gazdaság ma nincs abban az állapotban, hogy egy tagsági jogviszonnyal és az azzal együtt járó pénzzel modernizálni lehessen, szögezte le. Magyarország kifizeti a felgyújtott kárpátaljai templom helyreállítását, a kormány azonnal átutalja az ehhez szükséges összeget, közölte még rögtön az eset után a külgazdasági és külügyminiszter. A felgyújtott Palágykomoróczi görög katolikus templom falára a támadók magyar ellenes szövegeket is írtak. A történtek miatt bekérették Ukrajna magyarországi nagykövetét. Szijjártó Péter közölt azt is, a kormány kitiltott 3 sorozásokért felelős ukrajnai tisztségviselőt Magyarország területéről a sorozás közben agyonvert magyar férfi halála miatt. Magyarország továbbra is a kínai beruházások első számú európai célpontja kíván maradni, hiszen ezek nagyban hozzájárulnak a gazdaság teljesítményéhez és dimenzióváltásához, jelentette ki a tárcavezető, miután munkareggelin vett részt kínai vállalatok vezetőivel. Szijjártó Péter kifejtette, hazánk tiszteletben tartja a világpolitikai és gazdasági realitásokat, és határozottan ellenzi az egyes európai uniós vezetők által alkalmazott átpolitizált és átideologizált megközelítéseket. Végül az időjárásról, derült lesz majd az ég kevés gomoly felhővel, futózáporok előfordulhatnak, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben aztán 29-30 fok körül alakul, híreinket hallották. Photographs and memories, Christmas cards you sent to me, all that I have are these to remember you. Memories that come at night, take me to another time, back to a happier day when I called you mine.
but we sure had a good time when we started way back when. Morning walks and bedroom talks, oh how I loved you then. Summer skies and lullabies, nights we couldn't say goodbye, and of all of the things that we knew, not a dream survived. Photographs and memories, all the love you gave to me, somehow it just can't be true, it's all I've left of you. But we sure had a good time when we started way back when. Morning walks and bedroom talks, oh how I loved you then.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Sok szeretettel köszöntjük Emília, Alfréda és Aura nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Most pedig nézzük meg e nevek eredetét. Az Emília latin eredetű név, az Emil név férfi eredetiének női párja, jelentése versengő, vetélkedő. Az Aurélia latin eredetű név, az Aurél férfi név női párja, jelentése aranyos. Az Alfréda germán eredetű név, az Alfréd férfi név női párja, melynek jelentése tündér, tanács. Az Aura latin eredetű név, az Aurea rövidülése, jelentése aranyos. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat vagy születésnapjukat ünneplik. Fogadják szeretettel a most következő zeneszámot.
I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me. But I do, do feel that I do, do will miss you much. Miss you much. Cool. big, big thing if you leave me, but I do feel I will miss you much, miss you much.
When the sun goes down,
when the sun goes down,
and the night moves on,
and the night moves on,
everybody's here,
dancing in the street,
dancing in the street.
Music is what I'm living for.
Song that makes you feel
everybody
proud.
Kalendárium.
Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1553-ban 6. Eduárd halála után Tudor Mária, más néven első katolikus Mária lépett Anglia trónjára. Első Mária 8. Henrik és aragóniai Katalin lánya volt. 6. Eduárd 8. Henrik kiskorú fia uralkodása idején végbe ment az angol egyház reformációja, Thomas Cranmer, Canterbury érsek irányításával. Katolikus Mária már uralomra jutásakor szigorú intézkedéseket vezetett be az ország rekatolizálására. Mária, II. Fülöp spanyol király felesége, trónra lépése után terrorral próbálta visszaállítani a katolikus vallás uralmát. Megfosztotta tisztétől a canterbury érseket és bebörtönöztette, majd 1556. március 21-én Oxfordban mágjára küldte a reformátort, de Cranmer halála után az angol reformáció helyzete végleg megszilárdult. 1850-ben megszületett Ziegler Győző építész, műegyetemi tanár, aki a budapesti Széchenyi fürdőt és a Gosdú udvart tervezte. Nevezetes alkotásai többek között Lotz Károllyal együtt restaurálta a Tihanyi apátságot, a Hunyadi tér és a Hold utcai vásárcsarnok, Rózsák terei görögkatolikus templom, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, C, H és F épületei, a Központi Statisztikai Hivatal főépülete, Erzsébet királyné szanatórium épületei, jelenleg az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet. Célja volt Budapest belvárosában a zárt lépcsőházak és a függő folyosók mellőzésével építeni, az udvari lakásokat utcaiakkal egyenértékűvé tenni, az udvari homlokzat utcaszerű kiképzésével. Első ilyen épülete a Hadik Endre híd bizománya számára 1895-ben épített Károly körúti bérház volt, ami azonban csak részben valósult meg. A Rumbak-Sebestyén utca felüli rész nem készülhetett el. Másodjára 1900-ban a Gosdú udvar terveivel már sikeres koncepció dolgozott ki a nehéz feladat megoldására. A Károly körúti terveiben még sorházszerű kiképzéssel szakítva, önálló pavilonok kialakításával oldotta meg a feladatot. Mindkét épület mérnöki szempontból úttörő alkotás. 1887-ben a Budapesti Műegyetem ókori építési tanszékének tanára lett. 1894 és 1900 között a Magyar Mérnök és Építész Egyesület elnöke volt. Számos műszaki cikket írt, megalapította a Magyar Anyagvizsgálók Egyesületét, alelnöke volt az Iparművészeti Társulatnak, építészeti felügyelője a Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelőségének. 1925-ben megszületett Raksányi Gellért, Kossuth és Jászai Mari díjas színész, a Nemzet színésze. A Nemzeti Színház örökös tagja, érdemes és kiváló művész, Szigetváron született. Szerepelt a Bánkbánban, a Gogolban, a Holt lelkekben, a Viharban, a Fákjalánkban, vagy épp a Sose halunk meg című műben. 1928-ban megszületett Budai László futballista, a legendás aranycsapat jobb szélsője. Budai László a púposként emlegetett focista 20 éves korában igazolta a Ferencváros labdarúgó csapatához, majd egy év múlva a Budapesti Honvédhez került. Itt mintegy 10 évet töltött el jobb szélen, ez idő alatt 5-szörös magyar bajnok volt. Púpos nevéhez rengeteg gyönyörűen kivitelezett támadás fűződik a focipályán, jelentős szerepe volt az aranycsapat bravúros olimpiai szereplésében és az angolok elleni győzelemben. De az 1954-es svájci világbajnokságon is segített ezüstérmet nyerni a magyar válogatottnak. Budai az aranycsapat 1956-os széthullása után is tagja maradt a válogatottnak, még az 1958-as svédországi világbajnokságon is pályára lépett a csapattal. Visszavonulása után katonatisztként több katonai iskola labdarúgó edzője volt. 1983-ban bemutatták az első CT-készülékkel készült háromdimenziós képet egy emberi fejről. 1951-ben meghalt Makkai Sándor, erdélyi magyar író, pedagógus, református püspök. 1959-ben meghalt Schlosser Imre, labdarúgó, edző, korának legnagyobb futballistája. Mai napig magyar csúcstartóként 13-szoros magyar bajnok és 7-szeres bajnoki gól király. 1987-ben meghalt Lengyel Dénes, író, irodalomtörténész, pedagógus. Pedagógiai tárgyú írásaiban többek közt az irodalomtanítás módszertani kérdéseivel foglalkozott. Szerkesztette a Nagy Magyar Költők címet viselő sorozatot, valamint népszerűsítette a 19. század ismert alkotóit. Jukai Mór összes művei kritikai kiadásának egyik szerkesztője volt. Mondagyűjteménye a magyar regék és mondák szinte a teljes magyar történelmet feleli. 2016-ban meghalt Somló Tamás, énekes, basszusgitáros, szaxofonos, dalszerző, artista és jogász, az LGT tagja. Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkat hallották, további kellemes rádiózást kívánunk!
Annyi mindent nem szerettem még, annyi mindent nem szerettem még, annyi mindent nem szerettem még, annyi mindent nem szerettem még. Annak nyújtok kezet, aki nem fogja le,
A barátság és a kötelező, nekem nem kell semmire. Hozzád vagyok kötve, pedig jó-jó veled. Sose ölej, csak azért, hogy nehogy elmenjek. Mert én annyi mindent nem szerettem még. Mert én annyi mindent nem szerettem még. Mert én annyi mindent nem szerettem még. Megértem, ha éretlen a gyümölcs még a fán. Elviselem, ha 10 narancsból egy citrom jut rám. Szomjan hallék rögtön, hogyha elhallgatnám. Azt akarom, hogy a kert kapuját már senki se zárja rám. Mert én annyi mindent nem szerettem még. Mert én annyi mindent nem szerettem még. Mert én annyi mindent nem szerettem még. Oh. Oh. Mert én annyi mindent nem szerettem még. Mert én annyi mindent nem szerettem még. Hó. Hó.
várom, ki benne áll. Álom arcú lány,
értem a szóra bennem, érzem, ha megérint. Álom arcú lány,
kérem, rám hajol úgy, mint rég. Álom arcú lány,
érti, hogy miért is nézem, érzi, hogy miért is fáj. Álom arcú lány, mindig gondolj rá.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!